támogatni. Hát nehéz időket élünk, ez látszik a támogatás mértékén, de még így sem beszélhetünk egy eltörpülő összegről. Tehát összértékben 30 millió forint értékben sikerült támogatni ezeket az intézményeket. Az intézmények között szomorú, de valamilyen szempontrendszer szerint azért nekünk is gondolkodnunk kell, hogy ki milyen munkát végez, ki mit tesz ebbe bele, milyen intenzitással kapcsolódik bele, és mivel végesek a források, hát ezeket a szempontokat kénytelenek vagyunk ugye figyelembe is venni. Úgyhogy jellemzően az a szakmai munka, azok a versenyeredmények, az az aktivitás a programban, amit mutatnak, jelentenek nüansznyi és hangsúlyozom nüansznyi különbségeket, amelynek mentén, ha fájó is, de néha osztályoznunk kell, ha lehet így fogalmazni, és figyelembe venni azt, hogy a forrásainkhoz mérten hol tudunk valóban eredményes munkát támogatni és elérni. Úgyhogy abban nem láttunk relevanciát, annak nem láttuk életképességét, hogy még tovább aprózni ezeket a csomagokat, hiszen a nap végén akkor lehet, hogy pont akkora lesz az a csomag, amit oda tudunk adni, amivel nem túl nagy eredményt tudunk elérni. Úgyhogy mindenképp tartanunk kellett azt a méretet, azt a támogatási méretet, formát, amivel valós hatást tudunk gyakorolni az oktatásban. Ezért születtek ezek a csomagok, melyeknek ugye összértéke ez a 30 millió forint, és hát a 12 intézmény, ahova ezeket eljuttattuk, úgy gondoltuk, hogy idén ők azok, akik, ha még egyszer hangsúlyozom, ha csak hajszányival is, de többre tettek bele ebbe az együttműködésbe, és ők érdemelték ki ezeket a csomagokat. Nekünk küldetésünk az, hogy olyan mennyiségű forrást tudjunk magunkhoz húzni, akvirálni, hozzátenni akár az alapító anyaszervezet által, akár a támogatói, beszállítói körünk által, hogy mindenkinek jusson. Ez a víziónk, hogy nagyon sok intézménynek is minél többet tudjunk adni, sajnos a való életben ez sokszor másképp alakul. Hát bízom benne, hogy jövőre akár felül tudjuk múlni a mindenkori rekordunkat, és mondjuk 70 millió forint értékben tudunk majd akár 20-30 intézménynek szétosztani adományokat. Nekem ez a jövőképem, az alapítványban ez a jövőképünk, és hát büszkén mondhatom, hogy a Daniela Villamosság tulajdonossáinak is ez a jövőképe, hát nem véletlenül működik ez az alapítvány.
Ha valamit elmondott, az derül ki, hogy tudjanak súlyozni, ahhoz azért egy folyamatos szinten napi kapcsolatban kell lenniük az intézményekkel, tudniuk kell, hogy valóban mire van szükségük, mi az, amivel valóban hatást tudnak elérni. Tehát ez egy folyamatos, hát akár tehetséggondozás, folyamatos iskolagondozásnak tekinthetem. Nyilván ennek aztán vannak hosszú távú kifutásai is, de hogy közvetlenül a Daniela Villamosságnak vannak-e már olyan munkatársai, akik például ezekben a programokban kerültek az önök, nem tudom én, fókuszába, vagy egész egyszerűen csak így ismerték meg őket, és azt mondták, hogy hú, hát ez milyen tehetséges ez a fiatal, vagy azért kereste meg önöket valaki, illetve hogy követik-e aztán, hogy mi történik azokkal, akik kikerülnek ezekkel a programokból?
Igen, hogy visszafele haladjak a kérdésben, egyébként igen, az a célunk, hogy kövessük ezeket az életutakat, pályákat. Nagyon fontos, hogy hosszú távon szeretnénk kapcsolatba maradni. Értelemszerű, az egyik célunk az, hogy valóban, ha majd oda kerül a fiatal, aki kikerül ebből a programból, és állást keres, nekünk pedig pont ilyen típusú szakemberre van szükségünk, hát miért is ne találkozhatna ez a két álláspont, és miért ne dolgozhatnánk együtt. Egyébként én még ilyen kollégáról nem tudok, de nagyon bízom benne, hogy a közeljövőben már lesz ilyen csapattagunk, aki ebből a programból kikerült. Olyan partnerről, vásárló partnerről viszont már tudok, akit meg tudtunk ragadni nem csak az alapítványi munkásságunkkal és a támogatást, tehát a mecénás szereppel, hanem valóban ki tudtuk magunknak vívni azt a bizalmat, vagy megtartani azt a bizalmat, hogy igen, a szolgáltatás portfóliónk is van olyan jó, és van olyan színvonalas, mint az alapítványi munka, és azóta is jó együttműködő partnerségben dolgozunk együtt ezekkel a már ex-diákokkal, volt diákokkal. Úgyhogy igen, a másik ugye célunk az egésszel az, hogy értelemszerű a márka ismertség az mindig jól jön. Tehát látják azt, hogy van egy ilyen kezdeményezés, látják, hogy a névadó, a Daniela Villamosság, hogy mögötte a mecénás, az a Daniela Villamosság és annak tulajdonosai, ugye hosszú távon egy piacon fogunk dolgozni. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy mindig felülről és távolabbról kell látnunk a piacot, hogyha valós hatást akarunk gyakorolni. Egy gazdasági szereplő eredményeit nem csak számokkal lehet leírni, pont ezért fontos a társadalmi felelősségvállalás, hiszen amikor már távolabbról, fentről nézem a piacot, akkor látom, hogy nem a vevővel kezdődik, és nem a számlával ér véget, vagy az átutalt vételárral ér véget, hanem az oktatással kezdődik, vagy talán még korábban, de ahol már hatást tudok gyakorolni, ez az oktatás, és ez már ugye CSR, tehát társadalmi felelősségvállalás, és ugye a vége pedig egy hosszú távú partneri kapcsolat, ami lehet, hogy a mi életünkön már túlmutat. Tehát a Daniela villamosság célja az, hogy 100 év múlva is itt legyen a piacon, 100 év múlva is ennek a reputációnak tudjon örülni, vagy akár még nagyobbnak, regionális szinten legyen meghatározó szereplő. Ez azonban ma kell tenni, és az első lépés, az első nagyon fontos lépés és erőfeszítés az oktatásban kezdődik. Ha a szakmát tudjuk fejleszteni, közösen gyarapítani, akkor 100 év múlva is közösek lesznek a célok, hiszen ezen együtt dolgoztunk, már itt felállt a partnerség, az együttműködés, ami valóban hosszú távon maradhat fent, és gyakorolhat pozitív hatást nem csak a mi szakmánkra, teljes környezetünkre. Úgyhogy ez a fajta szemléletmód, ami meghatároz minket, és hát ez az az út, amire közösen lépünk, és lehet kollégánk lesz, lehet partnerünk lesz, lehet csak jó hírünket viszi, lehet az ő gyermekei lesznek majd villanyszerelők, és tudja azt, hogy van egy ilyen lehetőség, és tud pályázni forrásra, vagy tud magának majd egy jó munkahelyet szerezni a leendő diák. Egy dolog talán kimaradt, ami egyébként szívügyünk, és nagyon-nagyon nagy lépés volt idén, hogy sikerült tanulmányi versenyt szerveznünk, aminek a döntője a Konstrumán volt, és már most nagyon örülök, pont 2 hete kaptam a telefont. Az EMOSZ ugye a szakmai szövetség, akivel karöltve szerveztük ezt, felkértek minket, hogy ősszel a villanyszerelő konferencián is tartsunk egy ilyen tanulmányi versenyt, és jövőre a Konstrumán pedig jönnek velünk ugyanúgy, mint védnökök, úgyhogy végre sikerült elindítani ezt a régen dédelgetett álmot, hogy a diákok versenyhelyzetben gyakorlati feladatokkal mutassák meg, hogy mit csinálnak, és díjazzuk őket. Úgyhogy sikerült mellénk állítani, magunk mellé állítani 2 beszállítót is, aki ennek költségeit ugye vállalta, és a díjazásokat is vállalta. Úgyhogy vannak azért nehéz időkben is, vannak örömhírek, úgyhogy hát ezek tartják bennünk a reményt, hogy ezt érdemes folytatni.
Hát reméljük, hogy minél több szakmában és minél több cég fog hasonlóképpen gondolkodni, és akkor egészen biztos könnyebb lesz egy kicsit minden szakmában előrelépni, illetve az oktatás is egyre jobb helyzetben lesz. Nyilván a szakmának is, meg a cégnek is növekszik a presztízse, hogyha egy ilyenfajta hozzáállást tapasztalnak a szolgáltatók, a vásárlók, az oktatásban résztvevők, szóval az egész társadalom. Úgyhogy függetlenül attól, hogy jövőre hány csomagot és hány iskolát fognak tudni támogatni, én mindenképpen kívánom, hogy minél többen vehessenek részt ebben a programban, minél többen vegyék át ezt a szemléletet. Reméljük, hogy ennek a programnak tényleg lesznek követői, nem csak a villanyszerelő szakmában, hanem jóval tovább. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagy Tamás, a Daniella Villamosság Talentum Alapítvány kuratóriumi elnöke, és kívánok további nagyon jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok.
Zene, tánckép, élmény, ismeret és öröm. Ez a mottója annak a sorozatnak, aminek most az utolsó előadásával találkozhatunk ebben az évadban, a Pesti Vigadó dísztermében, holnap, vagyis szombaton délután 4 órakor. Ennek a sorozatnak a Pásztorája címe, és a sorozat szerkesztője és vezetője, Solymosi Tari Emőke, Széchenyi díjas zenetörténész, aki itt van most velem a vonalban, és természetesen el fogja nekünk mondani, hogy mire számítsunk a holnapi napon.
Szeretettel Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát ez egy nagyon izgalmas koncert lesz, ami szerintem kicsiknek és nagyoknak is érdekes lesz. Ugye ez egy családi sorozat, ez a Pásztorál, tehát mi arra törekszünk, hogy az általános iskolás korosztálytól egészen a nagyszülők, dédszülők korosztályáig mindenkinek élményt tudjunk adni. Igazán magas színvonalú művészeti produkciók ezek. És hát most ennek a 2025-ös záró koncertnek az a címe, hogy Eszterházától Londonig, hiszen ugye Joseph Haydn a bécsi klasszika első igazi nagy mestere, tulajdonképpen egy tiszteletbeli magyar volt, hiszen a mi Eszterházi hercegi családunkat szolgálta. 30 éven keresztül nagyon szorosan, tehát ott volt helyben. Ugye ez a helyben, ez három helyet jelent igazán, mert ugye Bécsben, Kismartonban, és hát Eszterházi Fényes Miklós herceg idejében elsősorban Eszterházán volt az udvartartás. De azért mondom, hogy ugye ez volt ez a szorosabb időszak, mert utána, amikor Fényes Miklós herceg, vagy pompa kedvelő Eszterházi Miklós meghalt 1790-ben, akkor kicsit lazult ez a kapcsolat, és akkor ment el ugye Bécsbe Joseph Haydn, és onnan aztán egy Salomon nevű hegedű művész koncertszervező elcsábította két hosszú, és rögtön hozzátehetjük, hogy nagyon sikeres londoni turnéra. Tehát tulajdonképpen a koncertnek a célja az, hogy ebbe az első időszakba is betekintést adjon, hogy milyen volt egy ilyen, hát a kultúrát, a művészeteket, különösen a zenét ugye nagyon rajongással szerető hercegnek a szolgálatában állni, és aztán később milyen volt egy világvárosban, hát nyilvános nagy koncerttermekben szerepelni. Nagyon színes a program, hiszen az első részben operaáriák lesznek, méghozzá abból az operából, az Aki hűtlen pórul jár című operából, amelyet ugye tudjuk, hogy Mária Terézia császárné is látott 1773-ban, és akkor mondta ő azt a nagyon híres szállóigévé vált mondatot, hogy ha jó, a jó operát akarok hallani, akkor Eszterházára megyek. Szóval ez azért egy óriási elismerés, de ez az opera tényleg zseniális, nagyon ritkán játsszák a Haydn operákat, hát mondjuk ez a legismertebb, és ebből két áriát is fogunk hallani, és a többi műsorszám az első részben, ami ugye Eszterházához kapcsolódik, azok pedig szimfónia tételek lesznek. Tehát például lesz az a szimfónia tétel, a Reggel című szimfóniának az első tétele, ami akkor keletkezett, amikor az Eszterházi hercegi családhoz szerződött Joseph Haydn, aztán lesz egy nagyon hír estétel, a búcsú szimfóniának a zárótétele, ami ugye azért íródott kifejezetten, hogy Haydn, mint a zenekarnak a főnöke, hát nagyon finoman figyelmeztesse a herceget, hogy túl hosszúra nyúlt a hangverseny évad, és a muzsikusok bizony haza akarnak menni. És ez írtó vicces ez a zárótétel, mert ugye elindul gyors tempóban, úgy, mint ahogy hát egy tisztességes ilyen zárótétel, egy ilyen finálé tétel, és akkor utána egyszer csak lassabb tempóra vált a zene, és szépen játszik a zenekar, de egy olyan 2 perc után, mármint a lassú résznek körülbelül ugye 2 perce után, egyszer csak egy fúvós, aztán még egy fúvós, aztán egy harmadik fúvós leteszi a hangszert, kimegy vele, aztán a vonós hangszeresek is sorra felállnak, kivonulnak, és a végén csak két hegedűs marad a színpadon. Egyébként néha szokták ezt még úgy még viccesebbé tenni, hogy ugye a vége felé a karmester is kimegy. Szóval ez ugye egy híres tétel, és hát tulajdonképpen kicsit egy ilyen show műsor, de nagyon jól mutatja azt, hogy Haydn mennyire szellemes volt, mennyire éles elmélyű. És akkor ugye ennek az első résznek a végén szintén egy nagyon híres szimfóniának a zárótétele lesz, ez az úgynevezett Oxford szimfónia, és erről azt hihetné már valaki, hogy ez Angliához kapcsolódik, de hát Csak részben, mert ezt ő még Eszterházán írta, csak aztán ugye az a Haydn, aki Rórauban parasz gyerekként, ugye egy Bognár mesternek a gyerekeként született, és tényleg hát azért a fiatal korát meglehetősen nagy szegénységben töltötte, nagyon nehezen tudta eltartani magát Bécsben, ugye nehezen tudta azt elérni, hogy tanulni is tudjon, és ez az ember, aki hát tényleg Európa hírű zeneszerző lett, az Oxfordi Egyetemnek lett a díszdoktora. És amikor ez a díszdoktorság adatot, ugye, a mesternek, akkor játszották el ezt a bizonyos Oxford szimfóniát, de ezt is ő még Eszterházán írta. Tehát ez lesz így az első rész, hogy szimfónia tételekkel keretezzük ennek a nagyon nagyszerű operának a két áriáját. És akkor a második rész, hát ott pedig ugye értelemszerűen már Londonhoz kapcsolódunk, de hát itt ilyen érdekes zenei kapcsolatokat is megmutatunk, mert ugye az közismert, hogy amikor Haydn Londonban volt ezen a bizonyos két hosszabb turnén, akkor ott egy nagy német barokk zeneszerző Handelnek az oratóriumait is volt módja hallgatni, és ezek a művek nagyon nagy hatással voltak rá. Tehát a Teremtés oratóriumát, meg az Évszakok című oratóriumát, ugye ezek nagyon gyakran műsoron vannak, tehát a közönség nagyon szereti őket. Ezeket a londoni utakon szerzett hát benyomásai alapján írta, és hát ebből is lesz három ária, és akkor ezt is keretezzük olyan szimfóniákkal, amelyeket Londonnak, illetve hát nagy londoni koncerttermeknek írt Haydn. Csak ugye az előbb mondtam, hogy itt lesznek ilyen érdekes zenei kapcsolatok, tehát az Évszakok oratóriumban van egy olyan ária, a Simon nevű szereplőnek az áriája, amiben van idézet az úgynevezett üsdob, vagy az angolok úgy hívják, hogy meglepetés, surprise, tehát, hogy ebből a szimfóniából, és ugye mi eljátszuk, mármint a zenekarunk, a Szent István Filharmonikusok, Erdélyi Dániel vezényletével, aki egy junior primadíjas karmestere az operaháznak, és a pastorál sorozatban először fog vezényelni, tehát ők eljátszák ezt a bizonyos lassú tételt, ezt a második tételt, ami után majd ugye rögtön fogjuk hallani azt az áriát, amiben ugyanaz a zenei anyag megjelenik, tehát tulajdonképpen ugye Haydn saját magát idézi. És a koncert végén ott pedig a 12 Londonnak írt szimfónia közül az utolsó, az úgynevezett London szimfónia, tehát ezt így szokták nevezni, annak a két záró tételét, harmadik, negyedik tételét fogja eljátszani, tehát ez a kiváló zenekarunk. És akkor hadd mondjam el még a zenekarról, hogy most néhány héttel ezelőtt a Bartók Rádiónak az év zenekara című, vagy elnevezésű díját vehette át a művészeti vezető Záborszky Kálmán.
Hát gratulálunk innen is Záborszky Kálmánnak.
Hát nagyon a szépen köszönöm a zenekar nevében és Záborszky Kálmán nevében. Hát azért a hallgatóknak talán az érdekes, hogyha elmondom, hogy én szerintem a világon nincs még egy olyan, hogy ugye ez a zenekar, a Szent István Filharmonikusok, ez most már a 71. évében van. Ugye tegnap vagy tavaly óriási nagy ünnepségek voltak, rengeteg ilyen ünnepi koncert volt abból az alkalomból, hogy ugye 70 éves lett a zenekar. Na, és ennek a zenekarnak vezető karmestere eddig kettő volt, Záborszky József, aki alapította, és az ő fia, Záborszky Kálmán. Tehát szerintem ilyen nincs a világon, hogy apa és fia most már 71. éve vezet egy ilyen zenekart, amelyik hát egyébként nagyon-nagyon profi, szóval ez tényleg egy gyönyörű szép ívet jár be ez a zenekar. Ugye ez egy gimnáziumi, teljesen amatőr zenekarból lett ma hát egyik professzionális zenekarunk. Na de most vissza a koncerthez, a szombati délután 4 órai vigadóbeli koncerthez, ugye hát az áriákat, mind az operából, az Aki hűtlen pórul jár című operából, mind az Évszakok oratóriumból, három nagyon kiváló énekes fogja énekelni, elég nemzetközi lett most ez a gárda, mert Gábor Odri, ő a szoprán énekesünk, és ő Ausztráliában született, most már itt él, de Ausztráliában végezte a tanulmányait is, konkrétan Sydneyben született egyébként. Hát rengeteg opera szerepel, de oratórium szerepeket is, dalokat is énekelt, tehát nagyon sokoldalú, kitűnő szoprán. A tenoristánk, ő pedig magyar állampolgár, de vietnámi, Minh Duc Hoang Long, akit a kedves közönség a virtuózokból ismerhetett meg. Hát szerintem, aki látta, hogy ő magyarul, ugye vietnámiként magyarul a Jancsi belépőjét énekli a Kacsó Pongrácznak a János kitézőjéből, hát az sose felejti el, szóval az annyira megható volt, tényleg könnyek csorogtak. És a basszista, aki basszus énekes, tehát ő pedig Melkovics Zoltán, aki, hát ő magyar, ugye a nevéből is kiderül, de ő például hosszan dolgozott Németországban. Hát ő ugye Pörszel kórusban is énekel, Vashegyi Györgyel is nagyon sokat szerepel. Tehát három nagyon-nagyon kitűnő szólistánk, énekes szólistánk lesz, és hát én pedig majd mesélek a darabokról, meg vetitek természetesen, a pastorál sorozatban mindig mindent vetítünk, igyekszünk mindent illusztrálni, hogy az élményt így minél teljesebbé tegyük.
És hát nyilván tovább folytatódik majd a pastorál sorozat, hiszen 97 óta folyamatosan minden évben találkozhatunk vele, ezt a Szent István Filharmonikusok indították el, és ez az utolsó ebben az évadban, tehát holnap június 21-én szombaton délután 16 órakor a Pesti Vigadó dísztermében Haydn muzsikájával találkozhatunk, és aki végigkísér minket ezen az úton, Solymos Ital Jenőke, Széchenyi Díja zenetörténész, aki itt volt most velünk, és nekünk is mesélt. Köszönöm szépen, hogy velünk volt.
Én is köszönöm szépen, és várjuk a kedves közönséget.
Thank you. 117 perc.
A Kiscelli Múzeumban már megint egy nagyon izgalmas kiállítást láthatunk, mert hogy a Kiscelli Múzeumnak van saját gyűjteménye, de nincs állandó kiállítása. Felvetődik a kérdés, hogy akkor hogy lehetne a legjobban és legizgalmasabban bemutatni a gyűjtemény sokrétű képeit és műveit, és most a Kirakós 77 plusz 7 műből című új gyűjteményi válogatás pontosan ezt teszi. Mert hogy 77 saját, 7 vendégművet láthatunk a kiállításon, és nem szerzők szerint, hanem tematikusan vannak összerendezve ezek a képek, úgyhogy nem korokkal találkozunk, hanem képek közötti párbeszéddel. Hogy jött létre, és mi a pontos koncepciója ennek a kiállításnak, erről kérdezem Béna Gyanikót, a kiállítás kurátorát. Szeretettel köszöntöm.
Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Ketten vagyunk kurátorok ebben a kiállításban, tehát kollégámmal, Fábián Blankával együtt rendeztük ezt a kiállítást, ami tulajdonképpen a Kiscelli Múzeum egyik nagy osztálya, a Fővárosi Képtár képzőművészeti gyűjteményét szerette volna helyzetbe hozni, még a nehéz körülmények között is. Tehát azért is talányos ez a cím, hogy vajon mit jelent az, hogy kirakós, és miért pont 77 meg 7.
Ezek ilyen jó misztikus számok szerintem.
Igen, szép számok. A 77-nek egy pici inspirációja volt a csukunk által gyerekkorban forgatott 77 magyar népmese és Gyula gyűjtésében. Picit erre gondoltunk, hogy akkor erre fűzzük föl az egészet, a 7 pedig 7 vendég, tehát olyan 7 olyan műtárgyat hívtunk meg, ami hiányzik a mi gyűjteményekből, de szeretnénk, ha megbenne vagy megkívántuk őket. És valóban 5 téma köré rendeztük ezt a tárlatot, ami valahol átmenet a gyűjteményes kiállítás és az állandó kiállítás között, mert elég sokáig lesz nyitva. Az egyik téma a nehéz idők, ami voltak éppen a 20. század történetét beszéli el képzőművészeti alkotások formájában, a másik egy módszertani terem, ahol mi azt úgy hívjuk, hogy montázs, tehát ezt, amit említett, hogy tárgyak egymással dialógusban lépnek, feleselnek, kiegészítik egymást, és ez sokszor elég vicces is tud lenni. Ez a montázsterem, aztán van egy címkézve címre hallgató válogatás, ahol olyan alkotók munkáit mutatjuk be, akik valamilyen okból címkézve lettek a maguk idejében, az lehet vallás, származás, életmód, szexuális orientáció és sok minden hasonló, tehát ezek nehéz sorsok. Van a Női Kezek nevű kabinet, ami a láthatatlan női munkát teszi a fókuszba, de férfi nézőpontból is a szokásos megközelítéseket kiegészítve, és aztán hazajövünk, az utolsó rész az a Óbuda Kiscell.